10%-kal csökken a lakossági gáz és áramára január 1-től. A kormány szóvivő szerint az új felsőoktatási rendszer a teljesítményt méri és felelősségvállalásra készteti a diákokat. A kétharmados többség megszerzése a tét a vasárnapi választásokon a bukaresti kormánykoalíció számára. A matyóhímzés és a magyar solymászat is felkerült az UNESCO szellemi örökség listájára. A híradót látják, jó estét kívánok! 10%-kal csökken a lakossági gáz és áramára január 1-től, ismertette a kormány döntését a miniszterelnökséget vezető államtitkár. Lázár János elmondta, a döntés minden családi otthonra vonatkozik, és néhány technikai részletet kell már csak kidolgozni.
A fővárosban itt a 8. kerületben laknak talán a legtöbben, akik nem vagy csak jelentős késéssel tudják fizetni a rezsiköltségeket. Benkéné Nyári Katalin nemrégen veszítette el állását. Már egyetlen számlát sem tud befizetni.
2 évvel ezelőtt se tudtam fizetni a közös költséget, most sem, most segít a család segítő, hogy be tudjam fizetni. De a gáz se tudom, a villanyt se. Ilyen helyzetben még nem voltam soha.
Most attól tart, hogy kikötik nála a villanyt. Országosan jelenleg több mint 1,5 millió ember nem tudja fizetni az áram, és 1 millióan pedig a gázszámlákat. A lakosság összesen 140 milliárd forinttal adósodott el az energiaszolgáltatóknak.
Magyarország kormánya arról döntött, hogy mintegy 4 millió magyar családi otthonban 2013. január 1-ével csökkenteni fogja a gáz és a villamos áram árát.
10%-kal. A kormány számításai szerint a családok megtakarítása éves szinten akár 100 ezer forint is lehet. Ilyen nagyságrendű rezsicsökkentés Lázár János szerint 22 éve nem volt.
Európában nagyon nehéz gazdasági helyzet van, Európa gazdasági válságban van, Magyarország sincs könnyű gazdasági helyzetben, a kormánynak az a kötelessége, hogy ilyen nehéz időkben segítsen az embereknek.
A Nemzetgazdasági Minisztériumnál azzal számolnak, hogy a családok amennyivel kevesebbet fizetnek a rezsire, annyival többet költenek majd el. Lázár János bejelentette azt is, hogy jövő szerdán hagyja jóvá a kormány az E.ON gázüzletágának megvásárlását. Így kormányzati ellenőrzés alá kerülnek a stratégiai és a kereskedelmi gáztározók. Az államtitkár szerint fontos, hogy gáztartalékkal rendelkezzen az állam a hideg időkre, másrészt a kereskedelmi és stratégiai tározók segítségével olyan időszakban tud a kormányzat gázt vásárolni a lakosságnak, amikor adott esetben külföldön olcsóbbak az árak.
A kormány továbbra is elkötelezett a 2,7%-os hiánycél tartásában, amellyel Magyarország kikerülhet a túlzott deficit eljárás csapdájából. Ezért az árószavazás előtt módosító javaslatot nyújtott be, amely érinti a költségvetési egyenleg mértékét és a központi költségvetésről szóló törvény fejezetei bevételi és kiadási főösszegeit.
Jövő évben a kormány 2,7%-os GDP arányos hiányjal számol.
2010 és 2011 után idén is 3% alatt tudja tartani a kormány a költségvetési hiányt. Ez a feltétel annak, hogy az Európai Bizottság megszüntesse Magyarország ellen a túlzott deficit eljárást.
Ez a hiánycél igen jelentős tartalékok mellett érhető el. Az úgynevezett országvédelmi alap, amely az előre nem látható kiadások, a tervezetnél rosszabb makrogazdasági körülmények előtt esetén is biztosítja a hiány elérését, mint egy 400 milliárd forintos összegű.
Varga Mihály tárca nélküli miniszter szerint, amennyiben a parlament elfogadja a jövő évi költségvetést, akkor folytatódhatnak a hiteltárgyalások.
A parlament 2 héten belül dönt a következő évi költségvetésnek az elfogadásáról, hogyha megvan a költségvetés, akkor ezt az Európai Bizottság is, a valutalap is értékelni fogja, és ekkor kerülhet sor a tárgyalások esetleges folytatására.
Varga Mihály azt mondta, az IMF szakértői elismerik a kormány költségvetési hiány csökkentő lépéseit, a növekedés beindítását, illetően viszont még egyeztetéseket folytatnak a nemzetközi szervezetekkel.
Előzetes normakontrollt kérte a köztársasági elnök a választási eljárási törvényről az Alkotmánybíróságtól. Áder János alkotmányosan aggályos részeket talált a Magyarországon élő választópolgárokra vonatkozó regisztrációs előírásokban. Kifogásokat fogalmazott meg a kampány szabályokkal, a közvéleménykutatásokkal kapcsolatos rendelkezésekkel és a törvény hatályba lépésével kapcsolatban is. Beadványához az ellenzéki pártok észrevételeit is mellékelte. Az Alkotmánybíróság előzetes normakontrollja lehetőséget teremt arra, hogy a törvény hiányos vagy pontatlan rendelkezéseit mielőbb újra lehessen gondolni. Olvasható a köztársasági elnök nyilatkozatában. Áder János ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a parlamentben múlt hétfőn elfogadott választási eljárási törvény minden párt és képviselőjelölt számára garantálja az alkotmányos megmérettetés lehetőségét a szabad és demokratikus választásokon. A kormányzat felsőoktatási koncepciójának lényege, hogy az állam mindenkinek kifizeti felsőfokú tanulmányait, valakinek ösztöndíj, valakinek diákhitel kettő formájában, mondta a kormány szóvivő. Gyiró Szász András hozzátette, a jövőben az egyetemek és főiskolák gazdálkodását az illetékes minisztériumok által kijelölt kancellárok segítik. A cél a minőségi felsőoktatás és az, hogy a megszerzett diploma piacképes legyen. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája bejelentette, népszavazást kezdeményez a minőségi, európai színvonalú és tandíjmentes magyar felsőoktatásért.
Ösztönözze ezeket a diákokat nagyobb felelősségvállalás tekintetében.
Elfogadta a kormány a felsőoktatás koncepcióját, és ennek részeként a felsőoktatási keretszámokat is. Eszerint az idei 38 ezer helyett 10,5 ezeren tanulhatnak ingyen jövőre, részösztöndíjasként viszont nagyjából háromszor annyian. A kormány szóvivő szerint az átalakítás nyertesei a piacképes diplomát nyújtó intézmények lehetnek.
Ha valaki vonzó alternatívát tud kínálni diákoknak szakok, irányok tekintetében, amelyek a lényegében a piacra való kilépés adatait is figyelembe véve biztosítják a diákokat, hogy nagy eséllyel tudnak utána elhelyezkedni, az ebben a konstrukcióban az a felsőoktatási intézmény több pénzhez jut.
A rektori konferencia már szerdán közölte, rossz iránynak tartja a kormány elképzeléseit. A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár szerint az új rendszerben nem jut kevesebb az oktatásra, csak másként osztják el.
Az a cél, hogy minél többen bejuthassanak a felsőoktatásban, de ezt a kormány nem azon a módon kívánja elérni, amire eddig számos kísérlet volt, hogy nagy létszámban ad meg teljes állami ösztöndíjat.
Kormány döntés született arról is, hogy a jövőben a felsőoktatási intézmények gazdasági ügyeit kancellárok intézik majd. Jelentős adókedvezményt kapnak azok a cégek, amelyek átvállalják diplomás alkalmazottaiktól a diákhitel törlesztését, és ösztöndíjat alapítanak az élsportolóknak és a tanárszakosoknak. A Hők délelőtt a szénszünetre utalva egy zsák szenet öntött a Nemzetgazdasági Minisztérium elé, hogy így tiltakozzanak a forráselvonás ellen. A szervezet szerint tandíjat vezet be a kormány.
A 2008-as eredményeket úgy látjuk, hogy a kormány elfelejtette. 2008-ban Magyarország egyértelműen kijelentette, hogy nem akar tandíjat. Hogyha ezt elfelejtik, akkor bár az alaptörvény ezt most egy kicsit megnehezíti, de újabb népszavazást fogunk kiíratni ebben a kérdésben.
A Hők bejelentésére a kormány szóvivő úgy reagált, hogy az állam mindenkinek kifizeti felsőfokú tanulmányait, valakinek ösztöndíj, valakinek diákhitel formájában.
Az MSZP a felsőoktatásnak és a fiataloknak címzett hadüzenetként értékeli a kormány terveit. Hiller István volt oktatási miniszter elmondta, a kormány döntése nyomán csökkenni fog a hallgatói létszám, az önköltségdíja emelkedni fog, de az oktatók egy részét is elbocsátják. A Jobbik szerint tragikus döntést hozott a kormány a jövő évi keretszámok elfogadásával. Farkas Gergely elmondta, az intézkedés hatására fel fog gyorsulni a már most is túl magas kivándorlás. A demokratikus koalíció szerint a jelenlegi terv Magyarország jövőjének nyílt megtámadása. Az LMP szerint a kormány bejelentése a felsőoktatás elsorvasztásának folytatását jelentik. A párt arra szólította fel az oktatás irányítást, hogy legalább a két évvel korábbi szintre állítsák vissza a keretszámokat. Nem az egyszerű győzelem, hanem a kétharmados többség megszerzése a tét a vasárnapi parlamenti választásokon a bukaresti kormánykoalíció számára. A Viktor Ponta és Krin Antonescu vezette Szociálliberális Szövetség ugyanis alkotmánymódosításra készül, és az a kérdés, szükségük lesz ehhez mások támogatására. A választásokon két magyar párt is indul. A magyarság számára az arányos parlamenti képviselet biztosítása a tét.
A felmérések szerint már nem az a kérdés, ki nyeri meg a vasárnapi romániai parlamenti választásokat, sokkal inkább az, hogy mekkora hatalmat adnak a választók a májusban kormányra került Antonescu Ponta féle Szociálliberális Szövetség kezébe. A közvéleménykutatások 50% feletti győzelmet jósolnak számukra, Az Igaz Románia Szövetség néven új arculattal jelentkező jobb-közép ellenzék a szavazatok alig több mint 15%-ára számíthat. A választások tétje a szociálliberális szövetség számára az, hogy kiszélesítse hatalmát, felügyelete alá vonja az igazságszolgáltatást és megváltoztassa más intézmények hatáskörét. Ehhez alkotmánymódosító többségre van szükségük, ez nagy valószínűséggel meg is lesz, vagy legalábbis nagyon közel kerülnek hozzá, magyarázza a szakértő. A Szociálliberális Szövetség nem csak a Traian Băsescu államfő hatáskörének szűkítése érdekében szeretne kétharmadot szerezni, Románia közigazgatási felosztását is módosítanák. A következő fél évben rajzolják meg az ország regionális felosztásának térképét. Ez a magyar lakta térségek jövőjét is érzékenyen érinti. A magyaroknak el kellene menniük szavazni, hogy arányos képviseletet szerezzenek maguknak a parlamentben. Bármelyik magyar pártról is beszélünk, fontos a magyarok parlamenti jelenléte, helyi érdekeik érvényesítéséért, és azért is, hogy tárgyalóképesek legyenek a román pártokkal szemben. Képviseletük hiányában felerősödhetnek az etnikai feszültségek, véli az elemző. A kormánypártok és az államfő közötti feszültség miatt magas részvételre számítanak a romániai választásokon. A magyar jelöltek ezért, pártállásuktól függetlenül, azt hangsúlyozzák, hogy fontos elmenni választani, és valamelyik magyar pártra szavazni. A magyaroknak ugyanis csak akkor lehet arányos képviseletük Bukarestben, ha legalább olyan arányban járulnak az urnákhoz, mint a románság.
Csíkszeredában kampányoltak az RMDS csíki jelöltjei. Táncos Barna szenátor jelölt fontosnak tartja a térség gazdasági életének dinamikusabb átételét, a fiatalok közösségi szerepvállalását, és célja a belső anyaországnak számító Székelyföld, a Párcium és az erdélyi szórványmagyarság közötti kapcsolat szorosabbra fűzése is. A szenátor jelölt a vidékfejlesztéssel, szakoktatás fejlesztésével, mezőgazdasággal és munkahelyteremtéssel kapcsolatos rendezvényeken való részvételt tartotta a kampány legfontosabb mozzanatának.
Hatékonyan kell a gazdákat képviselni, hatékonyan kell dolgoznunk az elkövetkező években ahhoz, hogy a következő 7 évben a székely vidék minden uniós és hazai támogatást megkaphasson. Vidéken és nem csak vidéken munkahelyeket kell teremtsünk.
Szintén Csíkszeredában Tőkés László védnök jelenlétében tartották kampányzáró sajtótájékoztatójukat az erdélyi Magyar Néppárt csíki jelöltjei. Tőkés László szerint a választók vasárnap honorálni vagy szankcionálni fogják azokat a politikusokat, akik a rendszerváltás után a jelenlegi helyzetbe sodorták az országot és ezen belül Székelyföldet. Az európai parlamenti képviselő hozzátette, a néppárt alternatívát nyújt és sorsfordító szerepe lehet. Pap előtt szenátor jelölt szerint, ha megfelelő számban mennek el a magyarok szavazni, és a szavazók megtisztelik bizalmukkal, akkor a néppárt eléri a parlamenti bejutáshoz szükséges alternatív küszöböt.
Az erdélyi Magyar Néppárt jelöltjei elvégezték a dolgukat, végig kampányolták tisztességgel ezt az elmúlt hónapot, megismertettük a programunkat, világos elképzeléseink vannak, tisztességes, becsületes jelöltjeink, így természetesen bizalommal várjuk a vasárnapi eredményeket.
Akkor, amikor a többség a saját életét igyekezett menteni, voltak olyanok, akiknek az volt a fontosabb, hogy másokat mentsenek. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Martonyi János külügyminiszter a Wallenberg évről tartott rendezvényt. Raoul Wallenberg születésének 100. évfordulóján világszerte emlékeztek a svéd diplomatára. A magyar rendezvény sorozat fővédnöke Áder János köztársasági elnök.
Raoul Wallenberg életének tanulságai közelebb kerültek hozzánk a Wallenberg év során, mondta Martonyi János külügyminiszter.
Akkor, amikor a többség saját életét igyekezett menteni, voltak olyanok, akiknek ennél is fontosabb volt, hogy másokat megmentsenek, saját életüket kockáztatva ezzel.
Szabó Károly Wallenberg egyik segítője volt. Fia Tamás kisgyermekként maga is találkozhatott a svéd diplomatával.
Apának a véleménye az volt, hogy neki kitüntetés volt, hogy egyáltalán Wallenberg közelébe lehetett.
Wallenberg svéd diplomataként 1944. júliusában érkezett Magyarországra, azzal a feladattal, hogy vezesse az embermentő akciókat.
Azon a napon, amikor én születtem, akkor vitték a zsidó kollégáját munkaszolgálatra Szerbiába. És Wallenberg papírokkal sikerült ezt a kollégát szeptemberre visszahozni.
Raoul Wallenberg 100 éve született, munkájával több tízezer ember életét sikerült megmentenie.
Kidőlt egy házfala Egerben, amikor felrobbant egy gázkonvektor, a lakásban tartózkodó férfi könnyebben sérült. 30 családot lakoltattak ki átmenetileg, amíg a gázszolgáltató átvizsgálja a készülékeket.
Ahol a tűzoltók állnak, ott fal volt. Az alsó szomszéd éppen otthon volt, amikor a robbanás történt. Egy hatalmas puffanást hallott.
Gyorsan felszaladtunk megnézni, hogy mi az, mert ugye fentről lehetett hallani ezt az egész robbanást, hogy mi történt, és akkor onnan a lakásból jött ez a jajgatás, hogy ja Istenem, mi történt, aztán úgy bementünk, elzártuk a gázcsapot, és akkor mondta, hogy berobbant a gáz.
A lakásban tartózkodó férfi feje és a keze sérült meg könnyebben. A katasztrófa védelem azt feltételezi, hogy hibás lehetett a gázbojler. 30 családnak kellett elhagyni az otthonát addig, amíg átvizsgálják a készülékeket és a rendszert.
A gázkonvektort és az alatta levő, vagy mögötte található fal szakasz az úttestre zuhant. A nyílás befedéséről gondoskodnak a tűzoltó kollégák. Jelenleg az épületből és a szomszédos lépcsőházból kitelepítésre volt szükség.
Az épület statikailag nem sérült. A családok délután visszaköltözhettek.
Országszerte súlyos baleseteket okoztak a csúszós utak, mentősök és tűzoltók is megsérültek a balesetekben. Az egyik legsúlyosabb a Somogy megyei Mernyiénél történt. Ott egy ember meghalt, hatan megsérültek egy ütközésnél. A mentésre siető tűzoltóautó felborult, a mentőautó árokba csúszott.
Előzni próbált a jeges úton a Somogy megyei Mernyiénél egy autós. Észrevette, hogy túl közel van a szemből jövő teherautó, ezért vissza akart térni a sávjába.
Az úttest síkossága és lefagyottsága miatt megcsúszott, melynek következtében a szemből érkező tehergépjármű mögött érkező Suzuki személygépkocsival érintőlegesen ütközött.
Az pedig összetörte az előzni próbáló autó mögött szabályosan érkező kocsit. A balesetet okozó sofőr azonnal meghalt, ketten életveszélyben vannak. Egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben sérült. Az út olyan jeges volt, hogy az árokba csúszott a balesetes siető mentő és tűzoltó autó is.
Nagyon durva volt. Én lehúzottam jobb oldalra, alig mentem 20-30-al körülbelül, és engem elkerült a tűzoltó autó, megcsúszott, és fejjelnek belement az árokba.
Két tűzoltót kellett kórházba vinni. Mentősök sérültek Jászkísér közelében is. Épp beteget vittek a szolnoki kórházba, mikor útközben észrevették ezt az árokba csúszott kis teherautót. Megálltak segíteni, de beléjük csúszott egy kocsi.
A szállított beteg nem sérült meg, a két bajtársunk, tehát a gépkocsi vezető és az ápoló sérült, őket már beszállítottuk a szolnoki Hetényi kórházba.
Onnan jött az autó, és akkor ide becsúszott, ide neki vágódott a fának, és akkor úgy borult a bal oldalára.
Egy újabb baleset helyszínén mesél a szemtanú. Bakonybánkánál egy kis teherautó csúszott meg és borult fel. Hatan ültek benne. Egyikük meghalt, öten kórházban vannak. Dunakeszinél az M2-esen két kocsi karambolozott. Hárman súlyosan megsérültek. Egy embert csak a tűzoltók tudtak kiszabadítani az összetört roncsból.
104 éves korában elhunyt Oscar Niemeyer világhírű brazil építész. Részt vett a New York-i ENSZ székház tervezésében is. Sajátos alkotásai olykor megosztották a közönséget. Brazília város neki köszönheti mai jól megkülönböztethető arculatát.
A világhírű futballista Pelé vezette be egy sajtótájékoztatóra a szintén világhírű építészt még 2010-ben. Oscar Niemeyer hatalmas népszerűségnek örvendett. Számos braziliai épületet ő álmodott meg, és a szamba iskolák felvonulásának otthont adó szambadróm is az ő munkája. Brazília város lényegében neki köszönheti mai modern arculatát. Ő alkotta a főváros jelképének számító kongresszusi épületet, az elnöki palotát, vagy éppen a székesegyházat. Stílusa egyedi volt, különbségét pedig egész életében vállalta. Fontos, hogy az építész azt csinálja, amit szeret, és ne azt, amit mások szeretnének, ha csinálna. Én ezt az utat követem, mondta egy interjúban. Közismert baloldali nézetei miatt a jobboldali katonai puccs után ellehetetlenítették. Önkéntes számüzetésben Párizsban dolgozott a 80-as évek végéig. 100. születésnapja alkalmából Franciaország nagykövete a becsületrendet adományozta neki. A Műszaki Egyetem docense azt mondja, Niemeyer stílusa annyira sajátos, hogy éppen ezért senki nem is próbálkozik a másolásával.
Egy annyira alkotócentrikus, egy nagyon érzékeny hozzáállást kívánó alkotó módszertan az, amit ő használ.
amit nem igazán lehet klisékkel vagy formákkal követni.
Niemeyer mindig kiállt a szegényekért, és úgy tartotta, hogy küzdenie kell egy jobb világért, amelyben az építészet mindenkit és nem csak kiváltságos csoportokat szolgál. Oscar Niemeyer néhány nap múlva, december 15-én lett volna 105 esztendős.
A matyó hímzés és a magyar solymászat is felkerült az UNESCO szellemi örökség listájára. Így idén két magyar elemmel is gazdagodott a rangos elismerést jelentő lista. Ezzel a matyó népművészet és a sólyom reptetés hagyománya védett örökség lett.
Meg kell tanulni az a különleges öltéstechnikát, hogy hogy hajlik a levél, a tulipán.
A matyó hímzés technikáját magyarázza ez a mezőkövesdi asszony. Három borsodi településen, Mezőkövesden, Tardon és Szent Istvánon sokáig napi viselet volt a matyó hímzett ruha, azóta eltűnt a hétköznapokból.
200 éves múltra tekint vissza. Ezen időszak alatt az egyszerű visszafogott piros-kék hímzésektől eljutottunk addig a nagyon színes, nagyon tarka hímzésig.
Mágy, hagyj növesztőt szeretnék!
Tessék!
A 80-as években még babákat is készítettek. Ma újabban a matyó design motívum lett, hétköznapi pólókon és nadrágokon.
Célunk az, hogy a régi mintákat megőrizve, mind az eredeti matyó színekben, mind egy picit a mai rohanó divatos világnak megfelelően, mindig az adott évszaknak megfelelő divatszínekkel öltöztessük föl.
A szakma szerint az egész magyar népművészet sikere, hogy a matyó hímzés felkerült az UNESCO listára.
Ezzel nem csak Mezőkövesd azonosítja önmagát, hanem egy kicsit Magyarország is. Tehát és ezt külföldön is úgy ismerik, mint a jellegzetesen magyar hímzést.
A kulturális örökség listájára a solymászat, mint élő emberi örökség került fel. Feljegyzések szerint már a honfoglaláskor is foglalkoztak solymok reptetésével.
Nekünk így a 21. században már kicsit más dolgunk van, kicsit nehezebb ezt az életformát gyakorolni, de mindent megteszünk, hogy át tudjuk örökíteni a elkövetkezendő generációkra.
Magyar elemként a mohácsi busójárás szerepelt 2009 óta ezen a listán, és tavaly felkerült a magyar táncházmódszer is.
Siófokra tűzoltó autóval érkezett és beteg gyerekeket látogatott. Zalaegerszegen szaloncukrot, Nógrád megyében pedig virágcsokrot osztogatott. Szent Miklós napja alkalmából a mikulások ma országszerte ajándékokkal lepték meg a gyerekeket és felnőtteket.
Tűzoltó autóval érkezett a siófoki Mikulás. 6 éve minden december 6-án a tűzoltók kísérik a kórház gyerekosztályára.
Gyertek, jó?
A beteg gyerekek nagyon megörültek a Mikulásnak, aki több mint 40 ajándékcsomagot osztott ki. Sokan heteket töltenek az intézmény falain belül.
Még egy picit otthon gyógyulnom kell. Megkaptam VV-t is.
Jó reggel!
Jó reggel!
Jó gyerekek voltatok?
Igen.
Akkor kaptok egy szaloncukrot.
Zalaegerszegen rendőr Mikulás várta a gyerekeket az egyik általános iskola előtt. Akik időben beértek az iskolába, szaloncukrot kaptak.
A rendőrség Mikulás napja alkalmából nyári gumi miatt egy virgáccsal szeretnék fölhívni arra a figyelmét, hogy legyen szíves biztonságosan közlekedjünk.
A Nógrád megyei rendőrök Mikulás alkalmából ma közlekedési akciót tartottak. Sok autós örült, hogy egy virgáccsal megúszta az apró szabálytalankodásokat. Közben Budapesten a Mikulás gyárban idén már 8. alkalommal gyűjtenek a mély szegénységben élő gyerekeknek. A felajánlásokat december 6 és 21 között várják. A Magyar Posta jóvoltából térítésmentesen lehet ajándékokat küldeni a Mikulás gyárba. A Mikulás gyárhoz megérkezett a várva várt lapföldi Mikulás is. Jólupukki több száz óvodás és iskolás fogadta. Nem érkezett üres kézzel, édességeket osztogatott a gyerekeknek, a híradó nézőinek pedig ezt üzente.
Sok szeretettel üdvözlöm Lapföldön mindenki, és boldog karácsonyi ünnepeket.
Mikulás helyett idén Szent Miklós püspök jött el Gyergyó Szent Miklósra. A város védőszentjét ezres tömeg fogadta, már régóta készültek az eseményre. A gyerekek püspöki süvegeket készítettek, és abban vonultak fel a város főterén. A városnapokat idén a Légy Szent Miklósi mottóval a jótékonyság jegyében szervezték meg.
Csak nem ezren, zömmel gyerekek vettek részt a Miklós napi felvonuláson Gyergyó-Szent Miklóson.
Mit tudtok Szent Miklós püspökről?
Az is segített a szegényeken, és adagoszul volt.
Tudom, hogy a vázat alapította a gyerekeknek,
nagyon sok dolgot tett a szegényekért és az öregekért.
A felnőttek is örültek annak, hogy idén nem a messzi földről érkezett Mikulás, hanem a város védőszentje lett a főszereplő.
Így lassan-lassan talán nem egy írországi Mikulás lesz, nem egy lapföldi Mikulás lesz Gyergyószent Miklóson, hanem valóban Gyergyószent Miklósnak, mint Szent Miklós, a püspök védőszentje, szívébe fog költözni minden fiatalnak, gyereknek és felnőttnek is egyaránt.
Jó estét, Gyergyószent Miklós! Szervusztok, gyerekek!
Szent Miklós püspök az adakozásra és a családok békéjének megtartására buzdította a gyergyóiakat.
Tartsunk össze, de ne csak Szent Miklós napján, hanem az év minden napján. Ezt az üzenetet szeretnénk átadni a népnek, mivel úgy gondoljuk, hogy az a legfontosabb, hogy a családok összetartsanak a mai világunkban.
Az égbeszálló kívánságok program keretében 300 lampiont gyújtottak meg, amelyek nem csak a gyermekek, de felnőttek kívánságait is az égbe vitte. A városvezetés pedig bejelentette, a 2013-as évet Szent Miklós évének nyilvánítja.
A híradó véget ért, köszönöm figyelmüket és kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!
Beugrom az Unicreditbe. Totya, azt hiszed, hogy csak így beelőzhetsz? Ugyan már! Egyszer fent, egyszer lent. Hát erre azért nem gondoltam. Na de ha a legjobbat akarjuk, azért tenni kell. És ide mindig érdemes visszajönni.
Az élet csupa változás és lehetőség. Számíthat ránk. Üdvözöljük bankunkban. Két hónapos lekötött forintbetét most évi 8,5%-os kamattal. Részletek 0640 50 40 50.
Erre csörög a dió.
És mákunk is van.
Hú, de hosszú ez a karácsonyi lista.
A Tesco-ban mindent megtalálsz. Ponty, pulyka, beigli, díszek, pazar, játékok és fantasztikus árak. Mi mindenre gondolunk, ami szépé teszi az ünnepet.
A habcsókot se felejtsd el.
Hogy igazán finom legyen az ünnepi vacsora, az 5 literes Tesco napraforgó étolaj csak 2065 forint.